Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerepel az első helyen a HVG összesített felsőoktatási rangsorában. Ugyanakkor a 10 legjobb eredményű egyetem sorrendjében több változás is történt. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
Bár az első helyen továbbra is maradt az ELTE, a lista második helyén a Szegedi Tudományegyetemet, a tavaly még harmadik helyen szereplő Budapesti Műszaki Egyetem váltotta, amit a harmadik helyen, a tavaly még negyedik Debreceni Egyetem követ. A Budapesti Corvinus Egyetem a legutóbbi rangsorhoz képest 3 helyet rontott, most csak a lista 9. helyén szerepel. Fábri György, az ELTE egyetemi docense szerint a felsőoktatási rangsorok jól mutatják a magyar egyetemek hallgatói vonzerejét.
Eléggé rendben látszik a magyar egyetemek hallgatói vonzereje például, tehát az látszik, hogy a legjobb hallgatókat, a legjobb teljesítményű hallgatókat általában ugyanaz az intézményi vagy karikör vonzza, tehát itt a hagyományos fővárosi, illetve nagy egyetemvárosi tudományegyetemek, egyetemek azok, amelyek leginkább ebben a rangsorban előállnak.
Van néhány olyan felső oktatási intézmény, amely esetében nagy különbséget mutat az egyes rangsorokon elért helyezés.
Igen, mint a Szegedi Tudományegyetem, amely az oktatói rangsorban ugye nagyon erős szerepel, ott az első, viszont a hallgatóiban a 10. Tehát vannak itt jelentős különbségek. Nyilván egy ilyen összetett rangsorban az az intézmény szerepel elől, amely mind a kettőben viszonylag hasonló helyen van, ilyen például az ELTE, az oktatóiban a harmadik, de a hallgatóiban az első.
A frissen megjelent kiadványban a többi között olyan szempontok alapján rangsorolták a magyar felsőoktatási intézményeket, mint az első helyes jelentkezők száma, a felvett hallgatók pontátlaga, a nyelvvizsgával felvettek aránya, a középiskolai versenyeken szerzett helyezések száma, valamint az oktatói kiválóság publikációk aránya. Az idei listában egyébként összesen 25 magyar felsőoktatási intézményt rangsoroltak.
A magyar egyetemeken szerzett diploma bérelőnyt jelent a munkaerőpiacon. A diplomát szerzők rövid idő után elhelyezkednek, és az országos átlagbér 1,3-szeresét kapják. Egy 7 éves perspektívában vizsgálva pedig 1,7-szeres a bérelőnyük, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. A diplomás pályakövetési rendszer legfrissebb adatairól Domanics András kérdezte Hankó Balást.
Azt mondhatjuk a diplomás pályakövetési rendszer adatairól, hogy nem csak jó ma magyar egyetemistának lenni, hanem jó ma diplomával rendelkezni, amelyeket a kiváló magyar egyetemeken szerezhetnek meg a diákok, mert hogy szinte azonnal el lehet helyezkedni. Ez azt jelenti, hogy egy rövid nyári szünet és 42 nap után várja őket a munkaerőpiac. Mi több rögtön 1,3-szeres bérszorzót jelent a diploma, és hogyha ezt egy 7,5 éves időtávban nézzük, akkor ez már nem csak egy 1,3-as, hanem egy 1,7-es szorzót jelent, tehát munkát, bérelőnyt jelent, és azt is jelenti, hogy felsőfokú munkakörben helyezkednek el szinte kizárólagosan a diplomát szerzettek. Mi több, egyes területeken ez a bérszorzó kifejezetten magas, hiszen az informatikai területen 2,5-szer magasabb az átlagbérnél az informatikus diplomát szerzett jövedelme, a műszaki területen pedig duplája, tehát azokon a területeken, amit mi kifejezetten erősítünk a műszaki természettudomány mérnök informatika területén, dupla bérre számíthat az, aki itt diplomát szerez.
Az előző évekhez képest ez milyen tendenciát mutat?
Ez egy erősödő tendenciát mutat, különösképpen ezeken az előbb említett műszaki természettudomány mérnök informatika területen. A bérelőny továbbá erősödött az orvosegészségtudományi területeken is, valamint azt mondhatjuk, hogy az elhelyezkedés az az elmúlt éveknek megfelelő, tehát ott is egy nagyon gyors elhelyezkedésre lehetett számítani a magyar kiváló egyetemeken diplomát szerzetteknek.
Arra vonatkozóan van-e valamilyen statisztika, hogy a friss diplomások hány százaléka kezdi el külföldön a munkát?
Egyre nagyobb arányban mondhatjuk azt, hogy Magyarországon kezdik el a munkát, hiszen ha megnézzük az adatokat, akkor a vidéki egyetemek megtartó ereje, az azt jelenti, hogy 10-ből 8-an, vagy a képzési hely szerinti régióban, vagy pedig a képzést megelőző régióba térnek haza, és több mint 10%-uk pedig Budapesten kezdi meg, tehát egyre csökkenő azoknak a száma, akik a diplomát követően nem Magyarországon folytatják tanulmányaikat.
Külföldi diák diákok számára mennyire vonzó a magyar felsőoktatás?
Az elmúlt 10 év alatt megdupláztuk a nemzetközi diákoknak a számát, ami azt jelenti, hogy most már 42 ezer külföldi diák van a magyar felsőoktatásban, több mint 180 országból, amelyben számos európai, észak-amerikai ország is szerepel. Ez azt jelenti, hogy vonzó a magyar felsőoktatás, de hát még erőteljesebbé szeretnénk tenni, hiszen a 2030-as céljaink arról szólnak, hogy a 42 ezer külföldi diákot emeljük 80 ezerre. Arról szólnak, hogy a magyar diákok, akik nemzetközi csereprogramokkal évente 10 000-en mennek külföldi egyetemekre egy rövid gyakorlatra 20 000-re emeljük, azaz duplázzuk, és hát legyen világ top 100-as egyetemünk, és legyen legalább 3 egyetemünk, amely Európa top 100-as egyetemei között szerepel. És ami még fontos célkitűzésünk, az pedig a térségben tartás, és a képzésnek megfelelő munkakezdés is, ebben is oda szeretnénk eljutni, hogy szinte minden diák a képzési területének megfelelő helyezkedjen ám.
November 30-áig lehetett jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgákra. A korábbi évekhez hasonlóan idén is az intézmények közel fele, valamivel több mint 530 középiskola írt elő írásbelit a hozzájelentkező tanulóknak. A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat is, amelyben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2024-2025-ös tanévben, és megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. Ha egy tanuló februárban ezek valamelyikébe is beadja a felvételi jelentkezését, mindenképpen részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. Magáról az iskola választásról is majd csak februárban kell dönteni. Ehhez az Oktatási Hivatal pályaorientációs oldala is segít a családoknak. A részletekről Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke beszélt Imre Júliának.
A középfokú felvételi eljárás időszakába lassan belekerülnek azok a tanulók, akik 2024. szeptemberétől már középfokú iskolába szeretnének tovább tanulni, és ugye ennek a folyamatnak az egyik eleme a írásbeli vizsgára való jelentkezés. A középfokú iskolák egy része fenntartói engedélye előírja azt, hogy írásbeli vizsga eredmény szükséges a sikeres majdani felvételihez. Ezt nem minden középiskola írja elő, de 535 ilyen középfokú intézmény írta elő, ami az intézményeknek majdnem a fele, 48%-a, és ez ilyen értelemben a felvételiző diákoknak, akik várhatóan ilyen 92 ezeren lesznek, vagy legalábbis a tovább tanuló diákok, ugye ezek közül egy 60 ezer, 62 ezer, 65 ezer tanulót is érinthet akár majd, tehát ez a felvételizőknek nagyjából közel a kétharmadát fogja érinteni, tehát a felvételi, az írásbeli felvételi vizsgákra való jelentkezés határidejének a figyelemmel kísérése ezért fontos a szülők a tanulók számára.
Mi a jelentkezés módja és mire kell figyelni?
A Oktatási Hivatal honlapján fontos tájékoztatást adunk arról, hogy milyen módon és hogyan lehet jelentkezni az írásbeli vizsgákra. Itt segíti a szülőknek, a tanulóknak az életét, hogy van a honlapunkon egy szoftver, egy olyan felület, ahol lakóhely szempontjából tudja kiválasztani a írásbeli vizsga helyszínt a majdani vizsgázó. Nyilván arra kell figyelni, hogy ha olyan iskolába fog jelentkezni, ahol elvárják az írásbeli vizsga eredményt, akkor ténylegesen jelentkezzen erre, és majd január közepén az írásbeli vizsgán vegyen részt úgy, hogy megnézi azt is a vizsgázó, hogy mely középiskolában milyen tanulmányi területre fog felvételizni, és ezeket az információkat kell, hogy már azért előzetesen tudja. Nagyon fontos, hogy lehet, hogy egy tanuló Budapest egyik kerületében él, és egy távolabbi kerületbe fog majd jelentkezést benyújtani februárban a tényleges jelentkezésnél, viszont nem kell, hogy elutazzon az írásbeli vizsga miatt a Budapest távolabbi helyszínén levő majdani vágyott középiskolába, ha van közelebbi középiskola is, ahol írásbeli vizsgát szerveznek, tehát a rendszerünk lehetővé teszi azt a írásbeli vizsga jelentkezésnél, hogy minden tanuló a számára szimpatikus vagy közelebbi írásbeli vizsgát szervező iskolába teljesítse az írásbeli vizsgát, és majd ez az eredménye nyilván az Oktatási Hivatal elektronikus rendszerébe el fog jutni ahhoz az iskolához, ahova egyébként a tanuló ténylegesen jelentkezni fog.
Mi a további menete a középfokú felvételinek?
A középfokú felvételinek a menete ugye az lesz, hogy amikor most jelentkezik valaki, utána a jelentkezését a fogadó középiskola nyilván könyveli, és majd számítanak rá rá január közepén, hiszen az írásbeli vizsgák azok 2021. évben kerülnek megszervezésre a 8-6 évfolyamos, 9 évfolyamos középiskolákba, tehát az írásbeli vizsga január 20-án 10 órakor lesz, és a pótló írásbeli vizsga azon diákoknak a nyomós, alapos, alátámasztott indokkal valamilyen nem tudtak megjelenni a január 20-ain, számukra január 30-án 2 órától kerül megszervezésre, tehát a következő esemény majd az írásbeli vizsga tényleges megszervezéssel lesz, és az azon való részvétel, és utána pedig a következő fontos esemény lesz az írásbeli vizsgának a eredmények megtekintése az adott középiskolákban, hiszen a szülőnek, tanulónak joga van megtekinteni az írásbeli vizsgáját, a kijavított dolgozatát, észrevételt fűzhet majd, ha szükséges a javításhoz, akár fellebbezést is benyújthat, felüljavítást kérhet, és utána, amikor esetleg ennek is megvan a végeredménye, a következő nagyon fontos időpont az február 21-e lesz, az a jogvesztő határidő, amelyik a tényleges felvételi jelentkezéseknek a jelentkezési határideje. Ugye a középfokú felvételi jelentkezés az egy nagyon fontos döntés a gyerekek, szülők számára, hogy milyen típusú pályán, tanulási irányba tanuljon tovább. Ebben nagyon fontos, hogy alapos pályorientáció, egyfajta ilyen pályaválasztás előzze ezt meg, különös tekintettel a 8-os tanulóknak. És ebben a pályaorientációs pályaválasztási folyamatban segít, én azt gondolom, minden iskolának, minden gyermeknek, tanulónak, szülőnek, az oktatási hivatalnak az a pályaválasztási portálja, amit a hivatal honlapján tudnak megtalálni, hiszen ott találnak olyan pályaorientáció támogató, mérő és támogató eszközt, ahol bármely tanuló, akár a szülővel közösen este fel tud kapcsolódni, meg tudja nézni a jelenleg elérhető, tanulható középiskolai szakmákat, azoknak a struktúráját, meg tudja vizsgálni a saját érdeklődését, bizonyos értelemben részt tud venni olyan mérésben, anonim módon, hogy a saját képességei mentén ki tudjon választani hozzá legjobban illő majdani szakmákat. De nincs rosszabb annál, amikor egy tanuló olyan szakmát választ, ami nagyon nem illik hozzá, és utána bizony újra kell majd kezdeni, egy másik iskolába át kell menni. Ezt megelőzendő, ez segíti az oktatási hivatal pályorientációs mérő és támogató eszköze.
A szakember szerint számos tényezőre érdemes odafigyelni a középiskolai továbbtanulásnál és az iskola választáskor. Szőke András pszichológust hallják.
Nyilván a középiskolai felvételi most szétválott 4, 6, meg 8 osztályos gimnáziumra. Hát azt mondom, mindegyiknek megvan a maga előnye és a maga hátránya. Addig, amíg egy 8 osztályos gimnáziumban van egy nagyon nehéz helyzet, amiben a gyerekek nem sokat értenek abból, hogy miért kell nekik most felvételizni, nyilván a választásban is sokkal inkább a szülők döntenek, tehát nagyon sokat a gyereknek a személyes döntés ebben nem jelenik meg, viszont megadja azt a lehetőséget, hogy utána már nem kell egy ilyen stresszes folyamaton végigmenni, mint maga a felvételi. Nyilván, ahogy fejlődik a gyerek, úgy érik a versengésre, a versenyzésre, vizsgával való megküzdésének a technikái írnak benne, és hogy ettől jobban viselik egy kicsit később ezt. Nyilván nő a döntésnek is a súlya, hisz akkor már beleszólhatnak valamilyen szinten a gyerekek abban, hogy hova mennek iskolába. Általában az én tapasztalatom, hogy a szülőket érdekli is, meghallgatják, és figyelembe veszik ilyenkor a döntést. Nyilván ennek a döntésnek a súlya azért rájuk nehezedik. Tehát attól függ, hogy mikor van a felvétel, máshova tevődik a súlya magának a felvételének, és a versenyhelyzetnek a súlya az nyilván kiskorban nehezebb, később pedig inkább az iskola választásnak a súlya. Nem jó hangsúlyozni a gyerek számára, hogy ez, tehát hogy mindig van lehetőség a korrekcióra, hogyha rosszul választunk, akkor azért bár merevek a rendszerek, de attól még igazából van lehetőség, azt látjuk, hogy azért a gyakorlatban van lehetőség arra, hogy iskolát váltani, meg ha nincs, akkor sem az életed ül el a gyereknek, tehát hogy nem jó azt súlykolni a gyerekbe, hogy itt egy életre szóló választást kell hozni. Ez csak megnehezíti és feleslegesen terheli a gyereket. Sokkal inkább fontosabb az, hogy a szülő lássa azt, hogy a gyereknek mire lehet szüksége, milyen képességei vannak, legyen egy nagyon erős figyelem a szülő részéről a gyerek felé, próbáljon meg a legjobb figyelme és érzése szerint választani a gyereknek, gyerek képességeinek és személyes tulajdonságainak megfelelő iskolát. Első körben azt kéne megnézni, hogy gyerek mennyire terhelhető, és hogy olyan iskolát választani, amelyik nem terheli túl a gyereket. Tehát az ő képességei, másrészt azok a azok az érzelmi sajátosságai, amik mentén egy nagyobb igénybevételnek is képes egy gyerek megfelelni, hogy képes a monotónia tűrésre, képes a frusztrációt tűrni, és intellektuálisan van igénye arra fajta inger, amit egy nagyon erős iskola tud adni, akkor lehet választani egy erős iskolát. Nyilván az fontos szempont, hogy ne kelljen a fél napot átingázni, hiszen ez egy borzasztó fárasztó dolog. Tehát, hogy a legközelebbi és a gyerek sajátosságainak, személyes tulajdonságainak, képességeinek megfelelően kell valahol megtalálni azt a középutat, ahol a gyerek jól, nagy valószínűséggel jól fogja érezni magát, hisz nyilván garancia erre soha nincs. Az, amikor meg akarok valamit valósítatni a gyerekkel, az már nem biztos, hogy a gyerekről szól. Tehát amikor én akarom, hogy ő elérjen valami eredményt, az már nagyon az én teljesítményemről szól, és nem a gyerekről szól. Sokkal jobb az, hogyha olyan helyzetbe hozom a gyereket, ahol megismer dolgokat, megismer tevékenységeket, megismer sportokat, meg tudja annyira szeretni, hogy neki ebben jól esik teljesíteni, és akkor ebben támogatom. Ha én kívülről akarom kitalálni azt, hogy neki mi akar jól lenni, és én döntöm el, az általában kényszer, és nagyon-nagyon ritkán esik egybe a gyereknek a szükségleteivel.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Elkészült a HVG idei középiskolai rangsora, a legjobb három helyen, most is a budapesti Fazekas, az Ötvös és a Radnóti gimnáziumok állnak, de a top 10-be bekerült egy vidéki, a Veszprémi Lovasi gimnázium is. Bala István, a kiadvány felelős szerkesztője, Imre Júliának beszélt a részletekről.
Ez már 11. alkalommal jelenik meg, mindig ugyanazok a szempontok. Azt gondoljuk, hogy iskolákat összehasonlítani nagyon nehéz, egy csomó szubjektív elem van benne. Ezért kerestünk egy pár olyan adatot, ami objektív. Ezek a érettségihez kapcsolódóak, konkrétan 4 érettségének az átlageredménye, ez a matematika, a magyar, a történelem és az idegen nyelvi érettségi. Ezeknek az átlageredményéből vannak részrangsorok. Az országos kompetenciamérés, ugye abból van 2 matematika és szövegértés, ezekből készültek részrangsorok, illetve a felvételi eredmények, adott iskolából felvételiző gyerekek pontszámainak a részrangsora, ez a 7. Tehát ebből a 7 részrangsorból készítettük a nagy összesített rangsort, ez a mi top 100-as középiskola rangsorunk.
Melyek a legjobb középiskolák ma Magyarországon, és van-e bármi átrendeződés a korábbi évekhez képest?
Túl nagy átrendeződést nem tapasztalunk. Az élbolyban ugyanazok az iskolák vannak, tehát az első 3 helyezett az most a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a második az Ötvös József Gimnázium, a harmadik pedig a Radnóti. Tavalyi eredményeket, ha megnézzük, ugyanaz a 3 van az első helyen, csak akkor Radnóti volt az első, és a második, harmadik helyezetten volt versenyben ugye a Fazekas meg az Ötvös. Szóval túl nagy változás nincsen az élbolyban. Én a 3 mellé még ide venném a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumot, a Trefort Ágoston Gimnáziumot, a Deák téri Evangélikus Gimnáziumot, az Apácait, meg a Toldi Gimnáziumot, a Városmajori Gimnáziumot. Ezek mindig ugye az első 10-ben vannak. Szóval az, hogy egy kicsit most egyel előrébb vagy hátrébb, ez nem jelentős. Nagyjából ezek a élbolyban lévő gimnáziumok.
Vidéki gimnáziumot ugyanakkor még nem említett. Ezek hogy szerepeltek idén?
Az első 10-ben 1 darab vidéki gimnázium van, az a Lovasi Gimnázium Veszprémből. Első 20-ban viszont sokkal több, tehát ott azért már van több vidéki gimnázium is. Szombathelyen van az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium. Tehát az Inczi Ferenc Gimnázium Győrből, és a Révai szintén Győrből, és a Miskolci Herman Ottó Gimnázium is benne van a 20-ban, sőt a 20. a Debrecen Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolája. Azaz azt jelenti, hogy az első 20-ban már 6 vidéki gimnázium is szerepel.
Ugye említette, hogy most már hosszú évek óta elkészítik ezt a rangsort. Igen. Hogy tapasztalják, hogy az iskola választást mennyire befolyásolja?
Azt szeretnénk üzenni, megmutatni a kiadvánnyal, hogy ez egy rangsor. Ebben a rangsorban azok az iskolák vannak, akik az említett paraméterek alapján jól szerepelnek. De a kiadványban van nagyon sok cikk és szakértői nyilatkozat arról, hogy milyen szempontok alapján érdemes iskolát választani a szülőknek. És abban azért azt elmondják a pszichológus, pályaválasztási szakértő, iskolaigazgatók, hogy nem csak ez az egyetlen szempont létezik, sőt, pont az, hogy nagyon sok szempont létezik, hogyha meg akarunk ítélni egy iskolát, hogy mitől jó egy iskola. Sőt, hát a Szél Dávid pszichológus azt mondja, hogy jó iskola nem is lehet mondani, hiszen minden gyereknek más iskola való. Van olyan gyerek, akinek kifejezetten jó, hogyha egy ilyen versenyistálóba megy, ahol állandóan versenyhelyzetben van, mert őt az inspirálja, van, akit ez leblokkol. Van, akinek inkább az való, hogy többet foglalkozzanak az ő, nem tudom, motivációjának felkeltésével, meg a közösségi élettel, tehát csomó szempont van. Ezek között még olyanok is vannak, hogy közel legyen az iskola esetleg a lakóhelyéhez a gyereknek, hiszen hogyha másfél órát kell utazni minden nap azért, hogy beérjen az iskolába, az nem biztos, hogy ér annyit, amennyit esetleg az iskola nyújtani tud.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!